A feltámadott Jézus Krisztus szavaival köszöntelek benneteket, békesség néktek. Amen. Esti alkalmunk kezdetén énekeljük a 228. számú dicséretünk mind a négy versét. A 228. számú dicséretünk mind a négy versét fogjuk énekelni. Az első verse így kezdődik. Jehova, csak néked éneklek. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Abbá, Atyánk, hálásak vagyunk neked, Krisztusunk, azért, amit nagy héten elvégeztél 2000 éve érettünk. Hálásak vagyunk neked azért, mert csendben tűrted, hogy meghurcoljanak, megalázzanak, és végül megöljenek. Köszönjük neked azt, hogy a világ legszörnyűbb cselekedetéből, a keresztre feszítésedből, mégis a legnagyobb jót hoztad el számunkra, az üdvösséget. Köszönjük, hogy benned igazzá vált az, amit Ézsaiás próféta mondott, hogy sebeid által gyógyulunk meg. Nagy titok és nagy csoda ez Krisztusunk, amit megérteni nem tudunk, csak átélni azt. Köszönjük, hogy a nagy hét, különösen a nagy péntek erre emlékeztet bennünket. Könyörgünk most hozzád azért, hogy méltóképpen fel tudjunk készülni arra, hogy ezt a csodát újra átélhessük. És bár úrvacsorázni nem fogunk tudni, kérünk téged, hogy a te kiontott véred és megtört tested lélekben megszenteljen bennünket az ünnep alkalmával. Hívunk téged most magunk közé, Jézus. Szeretnénk rád figyelni, csodálni téged és tanulni tőled. Ha ez kedves előtted, kérjük, cselekedd ezt meg velünk ezen az órán. Úgy az otthonainkban, mint itt a templomban. Figyelünk rád, Jézus. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom János evangéliumából, az evangélium 18. fejezetéből, az első 14 verset, valamint a 19-től a 24. versekig. Hallgassuk figyelemmel. Mikor ezeket mondta vala Jézus, kiméne az ő tanítványaival együtt túl a Kedrón patakján, ahol egy kert vala, amelybe bemenének ő és az ő tanítványai. Ismeré pedig azt a helyet Júdás is, aki őt elárulja vala, mivel hogy gyakorta ott gyűlt egybe Jézus az ő tanítványaival. Júdás azért magához vévén a katonai csapatot, és a papi fejedelmektől és a farizeusoktól a szolgákat, odaméne fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus azért tudván mindazt, ami rá következendő vala, előreméne és mondta azoknak: kit kerestek? Felelének néki: a názáreti Jézust. Mondanékik: Jézus, én vagyok. Ott állt pedig ővelük együtt Júdás is, aki elárulta őt. Mikor azért azt mondá nékik, hogy én vagyok, hátra vonulának és a földre esének. Ismét megkérdezi azért őket: kit kerestek? És azok mondának: a názáreti Jézust. Felele Jézus: mondtam néktek, hogy én vagyok az. Azért, ha engem kerestek, ezeket bocsássátok el, hogy beteljesüljön az a beszéd, amelyet mondott: azok közül, akiket nékem adtál, senkit sem vesztettem el. Simon Péter pedig, akinek szabjája vala, kirántá azt, és megüté a főpap szolgáját, és levágá annak a jobb fülét. A szolga neve pedig Málkus vala. Mondta azért Jézus Péternek: tedd hüvelyedbe a te szabjádat, avagy nem kell kiinnom a poharat, amelyet az atya adott nékem. A csapat azért, és az ezredes, és a zsidók szolgái megfogták Jézust, és megkötözték őt. És vivék őt először Annáshoz, mert ipa vala ez Kajafásnak, aki abban az esztendőben főpap vala. Kajafás pedig az vala, aki tanácsolta vala a zsidóknak, hogy jobb, hogy egy ember vesszen el a népért. A főpap azért kérdezi Jézust az ő tanítványai felől, és az ő tudománya felől. Felele néki Jézus: én nyilván szólottam a világnak, és mindenkor tanítottam a zsinagógában és a templomban, ahol a zsidók mindenünnen összegyülekeznek, és titkon semmit sem szólottam. Mit kérdez engem? Kérdezd azokat, akik hallották, mit szóltam nékik. Íme ők tudják, amiket nékik szólottam. Mikor pedig ezeket mondja vala, egy a poroszlók közül, aki ott áll vala, arcul üté Jézust mondván: így felelszé a főpapnak? Felele néki Jézus: ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról. Ha pedig jól, miért versz engem? Elküldi őt Annás megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. Kedves testvérek, a ma esti alkalmunkon egy egészen különös letartóztatási és tárgyalási jelenetről fogunk közösen gondolkodni. El akarják fogni Jézust, és éppen ezáltal derül ki az ő fenséges szabadsága. Meg akarják alázni Jézust, és ezáltal válik nyilvánvalóvá isteni dicsősége. Meg akarják őt ölni, és éppen ezáltal nyilatkozik meg az ő halálon túli élet valósága a feltámadásában. Ártalmatlanná akarják őt tenni a kereszten, és éppen ezáltal lesz a leghatalmasabb isteni mű a megváltás végrehajtójává. Hogyha figyeljük a jelenetet, azt látjuk, hogy egy óriási csapat érkezik meg a Getsemáné kertjébe. Katonai csapat, papi szolgák, fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Olyan, mintha vissza akarnák foglalni Izraelt. Annyian mentek ki. És a másik oldalon egyetlen, végtelen szelíd és ártatlan ember áll. És mégis ez az egy úgy állott, mint egy király a maga kiszolgáltatottságában. Egy jól kitervelt elfogatási parancsot hajtanak itt most végre a katonák. És úgy szeretném, hogyha látnánk ezen az alkalmon azt, hogy ezek az emberek, mármint a katonák, csak eszközök valaki sokkal hatalmasabbnak a kezében. Eszközök annak a kezében, akik őt éppen letartóztatnak. Eszközök annak a kezében, akit éppen letartóztatnak. A kert bejáratánál várják Jézust. És azt érezhetik magukban, hogy na végre itt a pillanat, itt az igazság pillanata, és most már nem menekülhet. De ha megfigyeljük azt, hogy Jézus hogyan felel, hogyan viselkedik, azt látjuk, hogy végtelenül szabadon irányítja az eseményeket. Tulajdonképpen nem is fogják el, hanem ő fogadja el saját magát. Önként adja oda magát. Kiderül ez abból, hogy hol vannak, a Getsemáné kertjében. Hiszen Júdás pontosan tudta azt, hogy ha Jeruzsálemben vannak Jézusék, akkor mindig visszamennek a Getsemáné kertjébe, és mindig ott vannak. Érzitek, hogy Jézus az, aki végig irányítja a dolgokat? Aki irányítja az eseményeket? Nem Júdás, nem a katonák, de még csak nem is a főpapok, hanem egyedül Jézus az, aki irányít. Ő szólal meg először. Megszólítja őket, mint a hatalmasabb, a kisebbet. Kit kerestek? Kétszer is megkérdezi ugyanezt Jézus, és megmondja nekik, hogy én vagyok. És kedves testvérek, ebben az én vagyokban van valami sokkal több annál, mint hogy Jézus megmondja, hogy ki ő. Jézus kinyilatkoztatja, megmutatja az ő isteni dicsőségét is. Szinte áttüzesedik, és ez a látszólag egyszerű kis szó összetéte, hogy én vagyok. És kiragyog belőle Jézus titokzatos isteni lénye. Ugyanazt mondja itt Jézus, amit Isten mondott egykor Mózesnek a Hóreb hegyén, hogy vagyok, aki vagyok, hogy én vagyok, a vagyok. Ugyanez a titokzatos, örök isteni nevet részletezte Jézus, amikor azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága, vagy én vagyok az életnek a kenyere, én vagyok az út, az igazság és az élet, én vagyok a jó pásztor, én vagyok a szőlőtő, én vagyok az ajtó. Vagy amikor azt mondja a tanítványainak, hogy amikor ti engem úgy szólítotok, hogy Mester és Úr, akkor igazatok van, mert én vagyok a vagyok. És ezzel az én vagyokkal, amit a letartóztatásakor mond Jézus, szinte győzelmi kiáltásként hallhatjuk, ahogy oda nyújtja a kezét, hogy bilincseljék őt meg. Van az embernek egy olyan érzése ezzel az én vagyokkal kapcsolatban, hogy elfoghatják Jézust, de akkor is ő a világ világossága. Letéphetik róla a ruhát és megalázhatják, hogy majd a kereszten fölkiált, hogy szomjúhozom. De mindezzel nem tudják megakadályozni azt, hogy ő maradjon az életnek a kenyere és az élet vize, akiből, hogyha valaki iszik, soha többé meg nem szomjúhozik. Megverhetik itt a pásztort, és szétszélezthetik a nyájat. De éppen ezáltal lesz Jézusból az a jó pásztor, aki az életét adja a juhaiért. Elvehetik az életét, de nem akadályozhatják meg abban, hogy éppen ezáltal szerezzen örök életet azoknak, akik hisznek ő benne. Szegekkel és dárdákkal kionthatják Jézus vérét, de éppen ez az a vér, ami megtisztít minket minden bűnünktől. Mindez benne zeng ebben a hatalmas mondatban, hogy én vagyok. Isteni kinyilatkoztatás ez. És olyan erővel hatott, hogy azt olvassuk, hogy amikor ezt mondta nekik, hogy én vagyok, visszatántorodtak és a földre estek. Jézusnak már a földi személyén keresztül is átragyogott isteni dicsősége. És gondoljunk bele egy pillanatra, hogy milyen lesz az, amiről Jézus így beszélt, hogy és akkor feltűnik az ember fiának jele az égen, és akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőjén, nagy hatalommal és dicsőséggel. Milyen dicsőséges pillanat lesz az? Ezután Jézus újra megkérdezi, hogy kit kerestek? Kedves testvérek, ebben a kérdésben van valami nagyon szeretetteljes. Azt jelenti ez, hogy Jézus védi az övéit. Azt mondja, hogy ha engem kerestek, akkor ezeket, mármint a tanítványait, bocsássátok el. Látjuk magunk előtt a jó pásztort, aki fedezi az ő nyáját. Jézus, mint egy a szeretetével, takarja és fedezi azokat, akik mögötte vannak. A halálig hű, megváltó, drága szavai ezek, amelyekben az evangélium szívvel ügtet. Saját magának az odaadásával biztosítja a tanítványai szabadságát. Önként tartotta oda a kezét megkötözésre, hogy a mögötte állók csuklójára ne kattanjon a bilincs. Hagyta magát elfogadni, hogy rólunk lehújjanak a bilincsek. És van még ennek a kit kerestek kérdésnek egy nagyon fontos üzenete. És Jézus gondoskodó szeretetére szeretnék rámutatni ebben a kérdésben. Miért teszi fel újra ezt a kérdést Jézus már harmadszorra, hogy kit kerestek? Hiszen pontosan tudja azt, hogy ő érte jöttek, őt keresik. Akkor mégis miért? Miért megint ez a kérdés? Pásztori kérdés ez, testvérek. Eszméltető kérdés. Érthetjük ezt úgy is, hogy vigyázzatok, emberek! Tudjátok ti, kiért jöttetek? Tudjátok, hogy mit tesztek? Felmértétek ti, hogy mire vállalkoztok? Tudjátok ti, hogy kiért jöttetek? Azt a nagy és gyöngét gondoskodó szeretetet érzem emögött a kérdés mögött, amellyel engem is és téged is megszólít az Úr. Amikor elindulunk a bűn útján, és megkérdezi, hogy tudod te, hogy hová mész? Tudod te, hogy miért teszed ezt? Kit kerestek? Szoktál hallgatni erre a kérdésre? Ugyanígy szólt az Úristen Káinnak is, hogy Káin, vigyázz, mert a bűn az ajtód előtt áll, és rád van vágyódása. Vigyázz, Káin, uralkodj rajta! Az Úristen gondoskodó szeretete van benne ebben a kérdésben. Kit kerestek? Tudod, hogy hova vezet ez az út? És olyan jó érzés az, amikor az ember ezt a kérdést megérti, és megáll, és vissza tud fordulni. Ez a féltés zeng ki a kit kerestek kérdésből. Ezek a templomi szolgák nem hallották ki belőle a lényeget. Ezek után elfogják Jézust, és Annás elé vitték őt. És nagy hét kapcsán nem tudjuk elégszer hangsúlyozni azt, és ismételni azt, hogy Jézus passiójának nem az a lényege, hogy Jézus Krisztus térdet hajt, fejet hajt az emberi erőszak előtt. Egyáltalán nem erről van szó. Egyetlen dolog előtt hajtott fejet Jézus nagy héten, ez pedig a mennyei atyának az akarata. Ennek a tudatában nézzük Jézus kihallgatását. Bizonyára a legtöbben láttunk már filmen, vagy olvastunk kihallgatást, tárgyalást. Mindenki tudja, hogy ilyenkor mindenki kimérten ül, meg van fagyva a levegő, senki nem mer szólni, és mindenki várja, hogy történjen valami. És az ókori Izraelben ez nem így volt. A hangulat sokkal inkább hasonlított egy zsibvásárra, mint mai értelemben vett bírósági kihallgatásra. Szinte kötelező előírás volt az, hogy a vádlott sírjon, ríjon, rimánkodjon, hogy ezáltal is meggyőzze a Sanhedri, a zsidó vezetőség tagjait az ártatlanságáról. Itt azonban valami egészen mást látunk. Jézus Krisztus nem rimánkodik. Nem úgy viselkedik, mint egy alattvaló, vagy mint egy fogoly. Olyan, mint egy egyenrangú fél. És így is válaszol Annásnak. És Annás, mint a Sanhedri tagja, pontosan tudja azt, hogy ez csak egy nagy színjáték, ami itt most történik. Hiszen Lázár feltámasztása óta eldöntött tény, hogy Jézus Krisztust meg kell ölni. Mondhat, amit akar. Régen megvan az ítélet. És éppen ezért a főpap kérdései nem őszinték. És ezt Jézus érezteti is vele, amikor ilyen feleletet ad. Én nyilván szólottam a világnak, én mindenkor tanítottam a zsinagógában és a templomban, ahol a zsidók mindenünnen összegyülekeznek, és titkon semmit sem szóltam. Miért kérdez engem? Kérdezd azokat, akik hallották, mit szóltam nékik. Ímé ők tudják, amiket nékik szóltam. Egy fogoly nem így beszél, de az ember lehet bilincsel a kezén is, szabad. Lehet vádlottként állni a bíró előtt, és mégis felette állni a bírónak, mivel az igazság a vádlott oldalán van, és a bíró oldalán csak a jogtalanság. Így van most ott Jézus Annás előtt. Jézus, miután felelt a főpapnak, arcon ütötte egy poroszló, egy templomi szolga. Jézus pedig azt mondja neki, hogy ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról, ha pedig jól, akkor miért versz engem? Ugye eszembe jutott, hogy Jézus egyszer a hegyi beszédben azt mondja, hogy ha valaki megüti a te orcádat, akkor fordítsd oda neki a másikat is. És itt most érdekes módon nem ezt látjuk. Jézus nem fordítja oda a másik orcáját. Tehát úgy tűnik, hogy Jézus nem azt cselekszi, amit tanított. Nem tartja oda ütésre a másik orcáját, hanem formálisan protestál a jogtalansággal szemben. Mert napvilágra kellett, hogy jöjjön az, hogy csak az erőszak áll az ő oldalukon. A jog az semmiképpen. Azért fontos ezt kiemelni, testvérek, mert létezik olyan kereszténység, olyan vonala a kereszténységnek, aki krisztusibb akar lenni, mint maga Krisztus. Ők megütköznek azon, hogy Jézus itt szembe helyezkedik a kínzóival. De ez a fajta kereszténység gyakran összekeveri a szelíd lelkűséget a gyávasággal és a jellemtelenséggel. És ők nem hivatkozhatnak arra, aki Annás előtt az arculcsapás ellen tiltakozik. Gottfeld Jeremiás írja valahol, hogy mindennek megvan a maga ideje, mondja a bölcs Salamon. Szép dolog a szelíd lelkűség és a türelem, de vannak idők, amikor úgy látszik, hogy a szelíd lelkűség és a türelem mögött az a finom egoizmus rejtőzik, amelynek nincs ínyére, hogy háborgassák nyugalmában. Vannak idők, amelyek tanúbizonyságot követelnek, amikor a férfiak mérkőznek, amikor minden fegyverrel védeniük kell magukat, mivel a legszentebb dolgot támadták meg, és a legdrágábbat fenyegetik. Az következik ebből, kedves testvérek, hogy Jézust követni nem csak úgy tudjuk, hogy hallgatunk és tűrünk. A kereszt útja nem mindig csendes, lehet időnként hangos is. A keresztet hordozó ember nem mindig marad néma, lehet beszédes is, mint itt a történetben Jézus Annás előtt. Jézus ott áll a főpap előtt megkötözve, de ő mégis szabad. Azért lehet szabad megkötözve is, mert azt cselekszi, ami az ő mennyei atyának az akarata. És ez ránk is igaz. Mi mindannyian fogolynak születünk, megkötözve. Hogyan lehet mégis szabadságunk? Jézus egy helyen azt mondja, hogy azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Hogyan lehet ez az egész az enyém? Tehetjük fel a kérdést. Úgy, hogy a keresztjén ember hisz abba, aki azon az éjszakán megkötözött szabadként állt a főpap előtt. De ebből következik az a másik kérdés, hogy mire nyer ilyenkor szabadságot az ember? Arra, kedves testvérek, hogy cselekedje az Atya akaratát. Mindannyian, akik már szabadok lettünk Krisztusban, erre kaptunk szabadságot, hogy az Atya akaratát cselekedjük a miénk előtt. És Jézus ebben is példát ad. Elég a most felolvasott történetre gondolni. Végig engedelmesen az Atya akarata szerint cselekszik. Pál apostol egyszer azt írja Jézusról, hogy engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. A kérdés ezen a mai alkalmon már csak ennyi. Szeretnél szabad lenni? Hogyha igen, akkor nincsen más dolgod, mint hinni abban, aki megkötözve is szabad volt. Imádkozzunk! Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet, hallgassad meg hű megváltóm gyermekedet. Bűnöm láncát oldja fel, kegyelmet s a hit, törjed össze balga szívem bálványait. Szabadságot adj nekem, és tiszta szívet. Vonj magadhoz, Jézusom, hogy járjak veled. Vezess engem utadon, magad légy az út, melyen lelkem a halálból életre jut. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet, el ne engedd hű megváltóm már kezemet. Amen. Most azt az imádságot mondjuk el, amire az Úr Jézus tanította az övéit, amikor így szólt, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. Hirdetem, hogy holnap este 6 órától folytatjuk bűnbánati alkalmainkat, melyeket élőben a pkr.hu-n, illetve a gyülekezet Facebook csoportjában közvetítünk. Most pedig fogadjuk az áldást. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Amen. Énekeljük záró énekünket. Ez a 390. számú dicséretünk lesz. A 390. számú dicséretünket fogjuk végigénekelni mind a 4 versszakával. Az első vers így kezdődik. Erős vár a mi Istenünk. áldás békesség a holnapi viszontlátásra.